Máté evangéliumának 25. fejezetéből a talentumok története jön a 14. és 30. versek között. Olvasom az igét, és akkor utána egy picit beszélgessünk róla. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott vele, és másik 5-öt keresett hozzá. Ugyanígy a 2 talentumos is a másik 2-t kereste hozzá. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, hozott másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot bíztál rám, nézd, másik 5 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. Eljött az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot bíztál rám, nézd, másik 2 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. És amikor eljött az, aki az 1 talentumot kapta, ezt mondta. Uram, tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is begyűjtesz, ahonva nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van az, ami a tied. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és res szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és vegyétek annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A talentum, az most én is puskázok, tényleg nem tudom fejből, de az a jó, hogy az új szövet, vagy az új kiadású bibliáknak a végében van egy függelék, és az összes bibliai mértékegység ott ki van egyébként listázva, hogy mi mennyi a távolság, meg a súlymértékegységek, úgyhogy nem magam tollával ékeskedem, mivel fejből sose tudom, hogy hány kiló az egy talentum, ezért mindig megnézem a függelékbe. A 58,9 kiló, és ez egy súlymérték, egy speciális súlymérték, mert hogy aranyat, ezüst és részt, ritkán pedig vasat mértek talentumban. És ha azt mondjuk, hogy most odaadja a gazda a talentumot, az 5 talentumot, akkor most nem fogom végigszorozgatni, de hát akkor több mint 200 kiló aranyat vagy ezüstöt bíz valakire. Hát jó eséllyel ebben a korban senki nem látott ennyi aranyat egyben. És ez már egyébként a példázatnak egy picit a túlzó része. Azért van ennyire feltúlozva, vagy eltúlozva a példázat, hogy az inger küszöböt áttüsse az embereknél. Mert hogy ez egy ilyen császárok számára is egyben felfoghatatlan mennyiség. Ők valószínűleg bírtak egyébként ilyen mennyiségű összeggel, félreértés ne essék, de hogy ezt mondjuk nem egybe tartották a kincstárakba. Úgyhogy ez egy olyan összeg, amire azért mindenki felkapja a fejét. A szegény azért, mert jó eséllyel még a felét se látta soha, és nem is fogja, a gazdag meg azért, mert ennyi pénzért, mert azért ő is hajlandó odafigyelni. Tehát arany, ezüst, réz, és ritkábban pedig vas. És hát ha nagyon csupaszon és pőrén akarjuk felfejteni a példázatokat, akkor ugye a messzibe induló gazda az a mennybe menő Úr Jézus, aki magára hagyja a tanítványait, vagy legalábbis a világ keretei között hagyja a tanítványait. És a talentuma az pedig az a vagyona, amit kioszt. És akkor itt érdemes elgondolkodni, hogy mi az Istennek a vagyona, mi az Úr Jézusnak a vagyona. Mert hogyha végignézzük az evangéliumban az ő munkásságát, az ő földi szolgálatát, akkor Olyan hű, de sokat nem vacakolt a pénzzel, legyünk őszinték. Tehát, hogy amikor arról volt szó, hogy be kell fizetni a templomadót, akkor Pétert elküldte halászni, azt ott volt. Amikor arról volt szó, hogy kinek meg szabad-e fizetni a császárnak azt, amit a császár megkövetel, akkor rámutatott, hogy rá van vésve az arca, akkor adjátok már oda neki, hát az övé. De azt mondjuk kölcsönkérte, visszaadta, tehát hogy ezt... és akkor elmondta, hogy akkor e tekintetben foglalkozzon mindenki az anyagiakkal, a császárnak meg kell fizetni azt, ami a császáré, az Istennek azt, ami az Istené. És jó, olyan nagyon nem foglalkozik ilyen anyagi dolgokkal. Azt nem mondom, hogy egyáltalán nem foglalkozik a hétköznapok problémáival, meg a megélhetés problémáival, mert ez így viszont már nem igaz. De az anyagiak meg a pénz az számára abszolút csak eszköz, és semmi több. És akkor ezek után mi a krisztusi vagyon? És hát igazából egyetlen egy dolgot tudunk kimondani, hogy a krisztusi vagyon igazából maga a szolgálat. Az a szeretett szolgálat, amit ő végez. És akkor itt jön nagyon erősen elő az, amit Csaba talán te kezdtél le felvezetni, hogy akire sokat bíztak, attól sokat fognak számon kérni. Mert hogy mindenki kap talentumot. Nincs olyan tanítvány, aki ne kapott volna talentumot. És az a kérdés, hogy mit kezdünk ezzel a talentummal, amit kaptunk. Azzal a szolgálattal, amit ránk bíz az Úr Jézus, onnantól kezdve, hogy azt mondja, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ez nem csak a 12-nek szól, ezeket a talentumokat örököljük. A hitben örököljük. És ezek a talentumok ránk is vonatkoznak. Tehát valójában itt az a kérdés, hogy mi az a küldetés, amit én kaptam az Istentől. Az a küldetés, amit tőlem kér majd számon, és talentumként megforgatom, vagy meg kell, hogy forgassam, el kell, hogy végezzem. Nem azért van az egy talentumos szolga számon kérve, mert hogy ő tékozolta volna a vagyont. Ez az ember valójában azt csinálta, ami a legjobb befektetés, megvédte, elásta. Nem fektette ingatlanba, nem vett rajta állampapírt, nem vásárolt belőle bitcoint, nem kezdett belőle vállalkozásba, hogy legyen valami. Nagyon nem részletezi egyébként a példázat, hogy a másik kettő hogyan duplázza meg a vagyont. A teljes igazsághoz hozzá tartozik, hogyha most nagyon evilági keretek között nézzük ezt az egész befektetés részét a dolognak, akkor azért azt tudjuk, talán mindannyian, hogy a legtöbb befektetésnek mindig van valami rizikója. Tehát olyan befektetés sosem volt talán a világon, és talán nem is lesz, amiben abszolút semmi rizikó nincs. És nyilván az ember a befektetéseinél mérlegelhető, hogy akkor mekkora rizikót vállal. Kiviszi a talentumokat a tőzsdére, és akkor esetleg jön egy 2008-as válság, és minden összedől, vagy csak államilag biztosított papírt vesz, vagy csinálja azt, ami a szolga szerint ekkora vagyonnál a leglogikusabb, elásom. Mert akkor biztos, hogy nem esik baja. És ez az emberi logika. Az Isten meg azt mondja, hogy ha az ő talentumai a szolgálata és az ő szeretett szolgálata, akkor azt mondja, hogy ezzel a talentummal mi igenis fektessünk be. Kimerem jelenteni, hogy lehetne ennek a példázatnak egy olyan átirata, és abszolút nem menne szembe a krisztusi tanítással, ahol az egy talentumos szolga elmegy, befekteti a talentumját, és elbukik mindent, és utána megdicséri az Úr. Mert azt mondja, hogy de legalább böcsülettel megpróbáltad, és csináltad azt a küldetést, amit rád bízta. Nem jött össze, ez van, de csináltad. És innentől kezdve valójában tényleg az a kérdés, hogyha ezt az egész talentumos példázatot az egyházi közösségünkre, és itt az egyház alatt nem az intézményt értem, hanem a Krisztus hívő közösségét értem, és még csak nem is az evangélikus felekezetet, hanem a Krisztusba kapaszkodó embereket értem. Ha az egyházra vonatkoztatjuk most a talentumot, akkor nekünk hogyan kell ezt befektetni? Hogyan kell a krisztusi szeretet szolgálatot a hétköznapokban adott esetben rizikóztatni vagy kockára tenni, és ezzel további talentumokat gyűjteni? Mert hogy lehet elásni, hogy megmaradjon, de mégis az a helyzet, hogy végül is nem az lesz megdicsérve, aki megőrizte a vagyont, hanem az, aki használta. És ez nagyon fontos. része ennek a példázatnak, mert hogy a krisztusi szeretetet azt nem csak úgy kapjuk meg, hogy akkor örüljünk annak, és akkor ez a miénk, hanem valójában fel vagyunk szólítva arra, hogy ezt a szeretetet éljük tovább. És én azt gondolom, hogy a kereszténységünk általában itt bicsaklik egyébként meg. Mert addig sokszor eljut az ember, hogy jaj, de jó, hogy meg vagyok váltva, de hogy ez a megváltás a hétköznapokban, dükkezelésben, konfliktuskezelésben, emberi kapcsolatokban, gyülekezeti hovatartozásban, az emberi élet szervezése kapcsán mit jelent, az már sokszor megbicsaklik. Szívvel meg fejjel felfogjuk, hogy mekkora áldás, hogy mi az Istenhez tartozunk, és szívvel meg fejjel nem mindig értjük meg, hogy ez bennünket egyébként kellene, hogy indítson arra, hogy ezt az Istenhez tartozást a hétköznapokban mások elé éljük. Mert hogy itt valójában a talentumok azok nem lesznek mások, mint a missziónak az eszközei. Vagy egyes megközelítés azt is mondja, hogy egyébként a talentum az maga a misszió. Az ember halászat, amire Péterék elhívást kapnak. Hogy menjünk és szólítsuk meg a környezetünkben lévőket, azokat, akik körül és között mi élünk. És nyilván itt nem arról van szó, hogy akkor vakon, meg gondolatlanul járjon el az ember, mert igen, kinek, majd a képességei szerint fogja kiosztani a gazda a vagyont. Tehát a küldetés, amit az Istentől kapunk ebben a misszióban, ebben a szolgálatban, az igazából személyre szabott. Most csak a saját nézőpontomból tudok egy példát hozni. Én azt gondolom, hogy nem kell mindenkinek prédikálnia vasárnap a szószéken. Az, hogy valaki alkalmas arra az Isten kezébe, hogy prédikáljon, és ez félreérne értség a testvérek, hogy véletlenül sem pávatolként próbálom magamról elmondani, az egy Istentől kapott karizma. Ennek a karizmának meg kell felelni azáltal, hogy az ember ezt a szolgálatot vállalja és elvégzi. És van, aki erre nem alkalmas. És ez nem azt jelenti, hogy az Isten neki ne adott volna a karizmát, vagy ne adott volna talentumot, ami használhat, és még csak az sem jelenti, hogy akkor neki nincsen szolgálata. Nekem nagyon tetszett az, amikor Ferenc pápát megválasztották, és körülbelül másfél-két hónap után a pápaságában egyszer csak előrukkolt egy fiatalokat megszólító kis irattal, amiben arról beszélt, hogy ő azt gondolja, hogy az egyháznak nagyon nagy szüksége van olyan fiatalokra, akik zenét hallgatnak a metrón, és keresztények, és komoly hívő keresztények, és eljárnak különböző hobbi szakkörökre a barátaikkal, és fociznak, és kosaraznak, és kézlabdáznak, és komolyan hívő keresztények. És akkor ő gyakorlatilag egy oldalon keresztül sorolt fel egy csomó olyan dolgot, amit én most így hirtelen nem fog tudni vissza idézni a testvéreknek, de az egész gyakorlatilag arról szólt, hogy valójában azt kell felismernünk, hogy nekünk nem csak a templomban, meg az ifjúsági alkalmon, meg a bibliaórán, meg a dedikált gyülekezeti alkalmakon van keresztény szolgálatunk és kötelességünk, mert a talentum az mindenkinek ki van osztva. És azt igenis használnunk kell a hétköznapokban. És hány és hány olyan talentuma van az Úristennek, ami nem biztos, hogy egy templomi szolgálatban egyébként megmutatkozik. Mert nem ott kell felhasználni. És ezekből mindenkinek oszt a maga képessége, a maga jó szándéka, a maga elképzelése szerint, és ez már mindenkiben ott van. És én azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy a krisztusi szolgálatból fakadnak a talentumok, és a krisztusi szolgálat alapja pedig az isteni szeretet, akkor az egyik legnagyobb talentum, ami viszont az talán mindenki számára jár, vagy mindenki számára megszerezhető, az az isteni megbocsájtásnak a talentuma, abban az értelemben, hogy megtanulok nem haragtartó lenni. Erős vár, ami Isten hozott. A Karner Károly, akinek ugye a könyvét többször idéztem, ő a következőt írja erről az egész történetről, majd a végén lesz az izgalmas. Amint a két első szolga kötelességét jobban teljesítette, mint a harmadik, úgy Istenhez való viszonyunkban is minden azon fordul meg, hogy az ember hű legyen és szorgos, hogy urának szolgálatában valami eredményt érjen el, hogy a rábízott javakat, életet és egészséget, tehetséget és alkalmat istenesen használja. Aki hanyagságból nem oldja meg a neki jutott feladatot, azzal Isten bizonyára nem lesz megelégedve. És akkor erre mondja azt a Karner, bocsánat, ez a Weissnek az idézet a Karneren belül, és akkor ehhez teszi hozzá a Karner a következő gondolatot, azonban ez a szokásos magyarázat nem csak, hogy nem találja el a helyes értelmezést, hanem egyenesen meghamisítja, a nyáspolgári gondolkodás ruhájába öltözteti fel, mert. Csak hogy akkor újra fogalmazzuk a dolgot. Itt nem pusztán arról van szó, hogy mi lehetőséget vagy képességet kaptunk. Azt sose felejtsük el, hogy ha a talentum alapja az Isten szeretet szolgálata, akkor az megbocsátásra épül. És hogyha én elkezdek úgy gondolkodni keresztény közösségen belül, hogy a te feladatod, a talentumod szerint az, hogy, és ezt elkezdem törvényként értelmezni, és olyan szintű kötelességként a másik vállára helyezni, hogy az az elvárás szépen lassan megfojtsa ezt a talentumot, akkor pont a krisztusi szeretet békessége és megbocsájtása kopik ki az emberből. És azért hoztam ide ezt az üzenetet, hogy még véletlenül se értsük félre azt, amit az elején mondtam, hogy mindenkinek adatik talentum, mert mindenkinek adatik talentum, de a talentum alapja az a krisztusi szeretet. És a másik tól nem az én feladatom elvárni a talentumát, az Isten fogja elvárni a talentumát. Én a krisztusi szeretetnek azon talentumát, ami a másik emberben megnyilvánul, azt kegyelemből megélhetem. Annak örülhetek, a másikat segíthetem abba, hogy a talentumai szerint a kereszténységét megélje, de nem feladatom és nem lehet feladatom a talentum számon kérése. Az majd a gazdáé lesz, aki távozott a mennyeknek országába. És akkor itt igazából már odaérünk, amit az előbb mondtam, hogy az egyháznak igazából a talentuma az két dolog, az a szolgálat, a krisztusi szolgálat és a misszió, mert hogy Istennek ez a két vagyona van. És nekünk ezzel kell boldogulnunk. És a szolgálathoz hadd tegyem hozzá, hogy a legkisebb szolgálat is szolgálat. Mert hogy a talentum az nyilván 59 kg, az egy hatalmas vagyon, legalábbis annak tűnik, de hogy vannak itt stratégiailag fontos befektetések is, kedves testvérek, hogyha szabad így viccelődnem egy picit az Úr Jézus mondataival, mert a templomot ki kell takarítani, és az is lehet szolgálat. A gyertyát meg kell gyújtani, és az is lehet szolgálat. Az idős beteg embert gondozni kell, és az nem biztos, hogy mindig a társadalom által egy megbecsült, vagy elismert, vagy agyon dicsért feladat, de a keresztény embernek ez is szolgálata, nyilván képességei és lehetőségei függvényében. A másikkal együtt érezni a szolgálat akkor is, hogyha ez nem látszik, vagy nem látványos, vagy nem lehet kirakni a Facebookra, meg a különböző média felületekre. És ezek lehet, hogy pici szolgálatnak tűnnek, de az Úristen talentumként méri őket.